Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket, sajnos Isten hozta vissza Bíboros urat is ide a kórházba, bár ne itt kellene köszönteni, de reménykedjünk abban, hogy az orvosok tudnak segíteni, hiszen azért jövünk a kórházba, hogy gyógyulást keressünk. Mi meg azért jövünk ide vasárnapról vasárnapra, mert teljes gyógyulásra vágyakozunk mindannyian, testi-lelki megújulásra. Ezen a mai vasárnapon, a Szentírás vasárnapján különösképpen is gondoljunk erre, hiszen ahogy itt a bevezető énekben is énekeltük, a bölcsesség forrása, ez az írás, minden jónak a forrása, és minden erőt megkaphat az ember, ha kezébe veszi ezt a könyvet, hiszen Isten szava számunkra erő. Köszönjük meg ebben a mai szentmisében Szent Jeromosnak is az életét, nem csupán azért, mert nem is olyan messze tőlünk született, Csáktornyától mindössze 11 néhány kilométerre Stridonban, és neki köszönhetjük, hogy az európai népek kezükbe vehették a Szentírást, és olvashatták, hiszen a héber Szentírást latinra ő fordította le. Mai vasárnapon is ünnepelünk az Úr dicséretét. Szeretnénk valamiképpen nem csupán az ajkunkra venni, hanem az életünkben is megvalósítani. Nézzünk önmagunkba, és tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben János apostol így szólt Jézushoz. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördököket üsz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus ezt válaszolta, ne tiltsátok meg neki. Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egy könnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek, akár csak egy pohár vizet is, az én nevemben azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod az oldhatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat oldhatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tűzük ki nem alszik. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Jézus mindig szeretettel nevelget bennünket. Ez a mai vasárnap ezt az igazságot sajátos módon megvilágítja. Már múlt vasárnap is beszéltünk arról, hogy Jézus útban van Jeruzsálem felé, és az övéivel akart lenni, tanítványaival, hogy tanítsa őket. Hiszen az útja vége felé tart, elmegy, és a legfontosabb igazságokat a lelkükre akarja kötni a tanítványoknak, és közben mi is nagyon sok igazságot megtanulhatunk, majd tőlük és a követőiktől évszázadok során, de egyébként is, ha kezünkbe vesszük az írást, hiszen az írás sok mindent megörökített abból, ami épülésünkre, életünk fölépítésére szolgál. Azt mondottam, Jézus szeretettel nevel. Múlt vasárnap azt hallottuk, hogy az apostolok egy nagyon fontos üzenetet kapnak Jézustól, akik ugye gyarló módon arról beszélgettek, miközben a világ sorsáról van szó, az emberiség üdvösségéről van szó, hiszen Jézus a megváltó, ő tanít, és ő szándékozik az életével is kifejezni, hogy mennyire szeret bennünket, akkor arról beszélgetnek, hogy melyikük nagyobb a másiknál. És akkor nagyon egyszerű választ kapnak Jézustól, ezt múlt vasárnap végig elmélkedtük, tanulságképpen is természetszerűen. Aki első akar lenni, szabad. Itt a pálya. Jézus nem akarja a szárnyainkat levágni. Repüljünk. Szabad. De aki első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Jézus életének a titkát fejezi ki ez az igazság, hiszen Jézus életének titka a földbe vetett buzaszemnek a titka. Ami emberi életünknek az értelme, a földbe vetett búzaszemnek a jövője, amely gyökeret ereszt, kisarjad és sok termést hoz. De ennek az ára, hogy ő maga elpusztul. Az ember odaadja az életét. Ma egy nagyon sajátos üzenetet kapunk, egy nagy igazságot, jó, ha megfontoljuk, és beépítjük a gondolatainkba, és segít bennünket abban, hogyan formáljuk és alakítsuk az életünket. hiszen oda mennek a tanítványok Jézushoz, és arról szólnak, hogy itt van egy valaki, aki csodákat tesz, de nem tart velünk, nem tartozik közénk. Kérünk, tiltsd meg neki! Még nem mondom a jézusi választ, hallottuk egyébként a Szentírásból. Ahhoz, hogy a jézusi választ igazán megértsük, fontos azt is tudni, hogy miből származik az apostoloknak ez a megállapítása, vagy ez a kérése. Ugye ők a zsidóságból jönnek, és csatlakoznak Jézushoz, és egyre többen vannak, akik szívesen hallgatják, és nem csak a zsidó származásúak, hanem más nemzetek fiai is. És ugye a zsidó gondolkodás szerint, ha lehet ezt így mondani, az a közösség bezár, és kívülről ebbe a közösségbe nem egyszerű bejutni. Ezért is sajátos, hogy a zsidóság esetében nem beszélünk térítésről. A zsidóság a közéjük tartozók tudatának formálásával, életmódjának a kialakításával foglalkozik. Nyilvánvaló ez az ember, aki csodákat tesz, nem volt zsidó. És nem értik ezek az emberek, hogy mi módon lép fel Jézusra hivatkozva. Mert ugye ők, akik a zsidóságból jöttek, és a zsidóságukban korábban a mindenhatóra hivatkoztak, most Jézusra hivatkoznak ők is, és alkotnak egy kört. De ugye ezeket a korlátokat, amiket szabályok alakítanak ki, ezeket nem lehet átlépni. És csak egy kiszólásképpen megjegyzem, Jézus életével kapcsolatosan az egyik zsidó történész pontosan ezt hangsúlyozza, hogy Jézus az a valaki, akiben a zsidóság korlátai feloldódnak, vagy aki feloldja ezeket a korlátokat. Mert hiszen Jézus mindenkiért jött, mindenkinek az üdvösségét akarja. De ugye ezek, akik ott vannak vele, még nem értik. Majd csak később, amikor majd a Szentlélek megvilágosítja őket, akkor derül ki számukra mindaz az igazság, amit Jézus tanított nekik. Uram, tiltsd meg neki, nem hozzánk tartozik. És akkor Jézus egy nagyon fontos üzenetet mond, nekünk is szól ez az üzenet. Aki nincs ellenünk, az velünk van. Ugye a történelem során Szent Ágoston egyház atya, Szent Ignác, a jezsuiták alapítója sokat foglalkozik ezzel a gondolattal. Szent Ágoston két országról beszél, Krisztus ország, Isten országáról és a Sátán országáról. És harcról van szó valójában azért, mert az életünk forog kockán. Nem mindegy, hogy az ember az Isten országához tartozik, vagy a Sátán országához. És Szent Ágoston történelmi művében azt mondja, hogy az Isten országához tartozók, azok, akik alázatosan fordulnak Istenhez, és szeretik. És a sátán országához tartoznak a gőgösök, akik szembeszegülnek az Istennel. Mindegyik döntés, és az életünket határozza meg. Aztán Loyolai Szent Ignác két zászlóról elmélkedik, Krisztus zászlajáról, meg Lucifer zászlajáról, és nem mindegy, hogy az ember melyik zászló alá áll oda. Krisztushoz, ugye ő egy kicsit már másképpen fogalmaz, ő már harcra is hív, vagy Lucifer zászlaja alá, és ő is harcra hív. És azt gondolom, hogy Jézus szavát akkor kezdjük megérteni, aki nincs ellenem velünk van, ellenünk velünk van, ha arra gondolunk, hogy az emberek legtöbbje ingadozik. Ha szabad ezt így fogalmazni, harcközi helyzetben van. Se ide nem tartozik igazán, se oda nem tartozik igazán. Nem egyszerű. Nyilvánvaló nem egyszerű az Isten mellett dönteni, és azért a szíve mélyén mindenki érzi, hogy nem bölcs dolog a sátánhoz csatlakozni. Csak hogy milyen harcközi állapotban vagyunk. Jó is van bennünk, meg rossz is van bennünk, és ez a nagy tusakodás, ez a nagy harc, ez bennünk folyik, bennünk vannak a nagy ütközések. Majd mindjárt folytatom ezt a gondolatot, miképpen van jelen ez a történelem során mindig. Most egy pillanatra menjünk vissza ehhez a szentírási részhez, és egy kicsit gondolkodjunk el ennek a krisztusi kijelentésnek a mélységén. Mert hiszen a kérdést ez dönti el. Évezredek bölcsességét fogalmazza meg a következő mondás, fortiter in se, suaviter in modo. Ha szépen le akarjuk fordítani magyarra, akkor azt kell mondani, szikla szilárdan az elvekben, és tapintatosan, megértően a cselekedetekben. Úgy gondolom, hogy Jézus kijelentése erre a területre vezet el bennünket, mert hiszen mi emberek általában ezt a nagy igazságot, ezt a nagy bölcsességet fölfordítjuk, feje tetejére állítjuk, megváltoztatjuk. Mi szilárdan, keményen harcolunk a céljaink megvalósításában, és hát könnyen változtatjuk az elveinket, finoman kifejezve. Ezt durvábban így lehetne mondani, hogy köpönyek forgató. Jézus, aki szeretettel tanít és nevel bennünket, nekünk szól, akiknek mindig bajunk van az elvekkel és az elvek megvalósításával, és azt hiszem nagyon nagy igazság, ha kimerjük mondani, a konkrét ember, mindegyikünk, akármelyikünk, a konkrét ember mindig több, mint azok az elvek, amiket képvisel. Érdemes ezen elgondolkodni, mert általában mi mindig az elveket hangsúlyozzuk elsősorban, és az elvek fényében megvizsgáljuk elsősorban a másikat. Magunkat kellene inkább, De az ember titok, és a konkrét ember a sokkal nagyobb titok, mint amit az elvek megjelenítenek. Ez független attól, hogy mi képesek vagyunk-e minden helyzetben, minden körülmények között követni ezeket, vagy nem. Legalábbis Jézus gyakorlata, Jézus magatartása erről győz meg bennünket. Ő, aki sziklaszilárd az elvek megfogalmazásában, ugyanakkor végtelenül irgalmas az emberrel szemben, aki nem tudja ezeket megvalósítani tökéletesen. Gondoljunk csak ilyenre, hogy ez a Jézus azt az asszonyt, aki ott van a tömegben és keresi őt, kapcsolatba akar vele jutni, mert várja a gyógyulást, Jézus ezt az asszonyt végtelen odafigyeléssel magához engedi, és akkor micsoda kegyetlenül beszél erről, amit itt hallottunk, hogy férgek, tűz, mi minden emészt, hogy kiket? Testvérek, azt gondolom, hogy csak akkor értjük Jézusnak ezt a kijelentését, ha valóban ezzel kicsit többet foglalkozunk, hogy az embernek a módban, a megnyilatkozásokban, a cselekedetekben kell végtelenül tapintatosnak, merem ezt is mondani, hogy jó indulatúnak lenni, miközben az elveink sziklaszilárdak. Mert az ember nagyobb titok az elveknél is. Az elvek fontosak, az elvek eligazítanak, az ember meg konkrét valóság. És akkor most menjünk vissza a történethez. Ugye itt arról van szó, hogy ez a pogány, aki nem a zsidósághoz tartozik és csodát tesz, ő Jézust elfogadja, de a zsidósághoz nem tartozik. Vagy akár így is mondhatnám, Jézus konkrét közösségéhez nem tartozik. Miért ne tehetne az is jót? Most ebben az esetben csodát, hiszen Jézushoz tartozik lélekben, rá hivatkozik. Most azért térek ide vissza, mert a történelem során nem csupán arról van szó, hogy igazságra meg szeretetre hivatkozva, elvekre hivatkozva mennyi szörnyűséget tett az emberiség a kereszténységhez. Kereszténységhez tartozó emberek is, és mennyiszer hangoztatják ma is. Jézus igen, egyház nem. Igen, Jézus igen, akit megismerünk az írásból, de az egyház nem. Bocsánat, tetszenek tudni, mit jelent? Jézus igen, de önök nem. Önökben csalódtak az emberek. Bennünk csalódtak az emberek. Jézusban nem. Jézus igen, de akik az egyházat alkotják, azok nagyon gyarlók és esendők abban, hogy megjelenítsék Jézust, pedig az egyház Krisztus titokzatos teste, az egyház Krisztus titokzatos testeként kell, hogy jelen legyen ebben a világban. Ő mondotta, hogy kovász vagytok, hogy fény vagytok. Miért nem mondanak erre az emberek igent? Miért nem? Jézus igen, egyértelműen. Tehát, akkor, amikor esetleg nagyhangúan mi is mondjuk ezt a kijelentést, magunkra szórjuk a homokot. Mert rólunk van szó, akik Krisztus közösségéhez tartozunk. Talán ezzel be is fejezhetném. Azért muszáj még egy mondatot szólnom. Kedves Nóra és Zsolt, örültem, hogy itt voltatok. Ezzel a 6 fiúgyerekkel, mekkora nagy ajándék egy házaspárnak, 6 fiúgyerek. Ó, ott van kint szegény, ott járkál az utcán a legkisebben. Erre is kevésszer gondolunk, hogy mekkora áldozatok ezek. Még templomba se tudnak eljönni ezek az emberek. Mi itt békében, nyugalomban eljövünk, imádkozunk, ők meg már egész éjjel fönt voltak esetleg, valamelyik gyerek miatt, valamelyik gyerekkel. És mikor ide jönnek, akkor meg vonulnak ki, be, ide, oda, mert hát az a pici gyerek az... Na, pontosan erre az egy szempontra utalnék meg, mert az evangélium erre is utalt, a kicsinyekre, a gyerekekre. Kedves felnőtt testvérek, olyan kritikusak általában önök a fiatalokkal. Ilyenek a fiatalok, meg olyanok. Először is elfelejtik, hogy milyenek voltak, mikor fiatalok voltak. Ne felejtsék el olyan könnyedén. Ez az egyik. A másik. Kik működtetik a szórakozó helyeket? Fiatalok? Gondolkodjunk el a felelősségünkön. Kérdezem, kik működtetik az oktatási intézményeket? Gyerekek? Nem, felnőttek. Jaj, ezek a gyerekek tőlünk tanulják az életet. Szoktam mondani, kicsit humorosan vagy viccelődve, hogy a gyerekeket csak elrontani lehet. Hát vigyázzunk rájuk egy kicsit jobban, és nagyon jó lenne, ha ebben sokkal tudatosabbak lennénk. Itt igaz lehet, hogy fortiterin ré, szilárdan, keményen, erősen az elvekben. Aztán az elveket úgyis lebontják a tanítók, a tanárok, az iskolák, az intézmények. De azért az nem mindegy, hogy milyen könyveket adunk a gyerekek kezébe. Nem régen olvastam, hogy Amerikában már ilyen kötelező olvasmányok is vannak, hogy kedves Pistike, a te apukát a barátjával alszik a szobában. Kedves Jucika, neked 2 anyukád van. Kötelező olvasmányokban jönnek elő ilyen megfogalmazások. Valaki elhozott hozzám egy iskolás könyvet, amelyben ilyen furcsa megfogalmazásokkal is találkoztam. Meg ne botránkoztassuk őket. Jézus szeretettel tanít és nevel, mert az élet a legnagyobb kincs, és hogy hogyan formálódik az életünk, milyen emberekké leszünk, az határozza meg az egyéni életünket, a kapcsolatainkat, a társadalmunkat, az egész világ sorsát. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek. Minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, imádkozzunk azért, hogy a közösségünk és a közösségeink, a keresztény közösségek méltóképpen tudjanak tanúságot tenni Jézus Krisztusról, hogy az emberek közül egyre többen kívánkozzanak közénk tartozni, mert jó velünk lenni, Krisztussal lenni ezáltal. Most külön is szeretném kérni, hogy ezt az imádságot a Nóráért meg a Zsoltért ajánljuk föl, akiknek nagyon megörültem, amikor megjelentek, hiszen Nórát akkori időkből ismerem, amikor olyan pici volt, mint a legkisebb gyereke. És külön gondoljunk rájuk, hiszen ezekből a sejtekből épül föl az egyház, és épül föl az ország, és még szeretném, ha ezért az angyaltársért is imádkozzunk. Ő ma 5 éves, és ma van itt először velünk az oltárnál, úgyhogy Isten éltessen. És már vegyük azért bele Teréz nővért is, mert neki holnap lesz a születésnapja, ő ugye a mi szent mindenesünk, aki biztosítja azt, hogy mi itt vasárnapról vasárnapra, meg minden hétköznap méltó módon, méltó körülmények között tudjunk ünnepelni. Isten éltesse őt is, még sokáig éljen. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társ örökösei legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük, s vele együtt szenvedünk, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.